enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.
Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Sárik Péter, jazz-zongorista, zeneszerző. Nem tudom, hogy ez a két fogalom lefedi-e a te munkásságodat, valószínűleg nem.
Hát nem tudom, szerintem úgy nagyjából igen.
Jó, szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit.
Te, ez a Bartók lemez, ez egy állat dolog lett, ugye erre lekendeztem már a Papagéno hasábjain. Mi ez a Bartók körület nálatok? Miért fogott meg téged ennyire Bartók?
Hát úgy vágytunk rá, tudod, ez egy olyan dolog volt, hogy amit nem csinálhatsz meg, azt nagyon szeretnéd, és Bartók ügyben az volt, hogy a jogutódok, a jogörökösök...
Szigorúak.
Az nem kifejezés, tehát brutális bástyákat és falakat építettek a Bartók életmű köré, és gyakorlatilag semmit nem lehetett vele csinálni, csak is szigorúan, amit ők úgy gondoltak, hogy a mester úgy gondolta.
És ez, hát ez... Mintha ők tudnák egyébként.
Hát, de nekik volt joguk tudni, és nekik volt joguk...
A tudás joga.
Igen, és a tiltás joga, és egyszer csak ugye eljön a 70 év, remélem jó számot mondtam, ez a szerző halála után kell eltenni ennek a 70 évnek, és gyakorlatilag onnantól kezdve felszabadulnak a jogok. Magyarul feldolgozhatjuk a Bartókot, vagy akárkit a saját kedvünk szerint, és akkor hirtelen mindenki ráugrott erre a lehetőségre, nem csak mi, hanem egy csomó jazzzenész, de aztán úgy látom az utóbbi években, hogy mi maradtunk így a magyar palettáról szinte egyedután, Binder Károly is csinált néhány Bartók lemezt. Hát egész egyszerűen az előbbi ok miatt, okon túl azért, mert nagyon szeretjük ezt a zenét, mondjuk nekünk könnyű, mert a jazzzenészek füle hozzászokik ezekhez a furcsa harmóniákhoz a tanulmányai alatt, míg egy civilnek, ugye ezzel nagyon jól tudjuk, hogy Bartók az, hát ez egy kényes téma, mindenki udvariasan azt mondja, hogy ő vasárnap délután feltétlen Bartókot
hallgat. És mindenki a Mezzo TV-t nézi.
Igen, és tudod, hát és a nem tudom milyen, most nem mondhatunk TV-címeket, nem mondhatunk, de Győzike show-t se nézte senki, meg tudod, ezeket sem, és milliós nézettség. Szóval vannak ilyen trendek. Bartóknál ugye az van, hogy ciki, hogyha mondjuk értelmiségi körökben valaki azt mondja, hogy ő nem szereti, szerintem egyáltalán nem ciki. De szóval mi szerettük nagyon ezt a zenét, és utána arra jöttünk rá, hogy már előtte dolgoztunk fel Beethovent is, ott is jelentkezett ez a dolog, hogy klasszikus zenét játszunk, esetleg klasszikus helyeken, de inkább nem, tehát jazzklubban vagy szabadtéri fesztiválon, ahol az emberek söröznek. Ez már egy teljesen más szituáció, mint amikor valaki beül a zeneakadémiára, vagy egy komoly koncertterembe. És az összes olyan szabály, ami ott érvényes, tehát tételek között nem tapsolhatsz meg, nagyon kell viselkedni, meg nem köhöghetsz, stb. Ez nálunk, ez abszolút nem így van, sőt, mindig felszólítjuk a közönséget, hogy nyugodtan tapsoljon, rendetlenkedjen, csinálja, mint akar, mint egy jó jazz koncerten, és ez az egy baromi izgalmas, tehát, hogy Bartókot hallgatsz másképp, ott egyszer csak a Gál Fiati csinál egy olyan dobszólót, hogy az ég leszakad, vagy jön egy olyan bőgő benne, ami már inkább népi, mint klasszikus. Tehát így feloldódik ez a görcs. Meg én elmondhatom a színpadról, mint jazzzenész, hogy én jól tudom, hogy önök nagyjából biztos, hogy nem szeretik annyira ezt a zenét, és ez egy olyan felszabadultságot okoz azokba, akik tényleg nem szeretik, hogy észre se veszik, és a koncert végére megszeretik.
Mi az ezt veled, te szereted a Bartók zenét?
Igen, de van személy, olyan...
A te ízlésed, vagyok kíváncsi.
Én nagyon szeretem, de például nem biztos, hogy a vonós négyeseiből egy csomót hallgatnék úgy akármikor, mert az az
de mondjuk
az.
A koncertó sem olyan, hogy az ember úgy nekiáll, és akkor mondjuk igen. A vezetés, akkor ezt akarja hallgatni.
Igen, így van.
Ha jól kell figyelni, teljes koncentrációt persze. Igényel, de ugyanakkor elképesztő. Tehát ez főleg a kontrasztok, nem? Tehát ez amikor ez, hát ez a néha ez a gicses szépség átvált egy ilyen nagyon tragikusba, aztán brutál, aztán nyugodt, tehát ez az ellentéteknek az ütköztetés az ami nekem legfontosabb.
Hát igen, de ráadásul műek zenészként abszolút szakbarmár módon hall. Tehát ha csak azt hallgatom, mondjuk én elfogult kocsis rajongó vagyok Bartók ügyben, mindent a Kocsis Zoltántól hallgatok meg, és ha csak azt hallgatom, hogy ő hogy formálja meg azokat a futamokat, vagy akkordokat, az már az bőven elég, és akkor még ott van az egész mű maga. Úgyhogy nekünk ilyen szempontból könnyű dolgunk van, és akkor visszatérve a feldolgozásra, óriási élmény volt, hogy akárhova vittük ezt a dolgot, egészen extrém helyekre is, mindenhol nagyon nagy siker volt, és rengeteget utaztunk vele, most már hiszem, hogy 15 országban jártunk vele, és az volt nekem a legnagyobb meglepetés, hogy mindenhol beüt. Tehát nem az
Mármint az első lemez anyagával, vagy itt vele?
Első lemez anyagával, és most már ugye belecsempésztük a másodikat is, mert játszottuk, hogy még a lemezfelvétel előtt is. De a lényeg, hogy mondjuk Kazaksztánban az első szám után felugrott az egész közönség, és azt mondtam, hogy jó, hát oké, Kelet, tudod, benne van ez a rokon dolog, törököknél is ez volt, de ugyanezt történt Hollandiában, vagy ugyanezt történt Németországban, akik azért ettől egy kicsit azt gondoljuk, hogy más, vagy messze állnak, de nem. Szóval nem véletlenül lett Bartók.
Figyelj csak, jól érzem én ezt a vadságot ebben a dologban, ahogy így hangsúlyoztam, tehát hogy ez a legalapvetőbb élményem a lemezzel kapcsolatban. Én egy kicsit meglepődtem, tehát nem ezt azt gondoltam, tehát, hogy egy ilyen klasszikusabb jazz fogok hallgatni, de ez ilyen perobbant.
Hát igen, az
pozitív értelemben használom ezt a szót.
Igen, nagyon fontos szerintem egy ilyen lemez összeállításánál, hogy melyik számokat dolgozzuk fel, vagy műveket, és melyikeket nem. És azért nekem olyan van egy óriási rutinunk abban, hogy a koncerteken mi történik. Tehát az első Bartók lemezen például feldolgoztuk a második zongoraverseny második tételének az elejét, ami ilyen nagyon lassú, nagyon szép, 10 perces mű lett belőle, de egyszerűen annyira súlyos, pont olyan, amiről az előbb beszéltünk, annyira depressziós és annyira levisz, hogy egyszerűen nem játszottuk koncerten, mert nem működött. Tehát nekünk nem érdekünk, hogy nem is szeretnénk soha a közönségünket a földbe döngölni, tehát ez tök jó, hogy rajta van az első lemezen, de nem játszottuk többet. A második lemezre már nem került ilyen, tehát ez egyfajta rutin és tanulási folyamat. Mindig, amikor válogatok műveket egy ilyen lemezre, akkor benne van az, hogy nyilván az első szempont, hogy adja magát a feldolgozás, ne kelljen megerőszakolni a művet, de utána rögtön el is képzelem, hogy ez koncerten fog-e működni, és azért a második lemeznél ezt hallott, hogy nyilván olyan műveket választottunk, ami bum, odavág, tehát egyszerűen arcon üt, vagy fölrobban. Igen.
Ez a jazznek, ez milyen ága, amit ti csináltok a trióddal egyébként?
Fogalmam sincs.
Nem foglalkoztál ezzel?
Nem tudod, de igazából...
Én nem tudom.
Én se.
Nincs akkor rálátásom a jazzre, hogy az elhelyezzem ezt valahol.
Szerintem már nem lehet.
Nincs ilyen?
Hát a jazzben az a jó, mindig el szoktam mondani, hogy amikor valaki azt mondja nekem, hogy én nem szeretem a jazzt, akkor tudom, hogy igazából fogalma sincs erről a műfajról, mert annak, aki azt hiszi, most mondom, hogy nem szereti a jazzt, annak mondom, hogy hát legalább 50-féle jazz definiálható jazz stílus van. Tehát, hogy akkor valaki szereti a népzenét, akkor megtalálja a folk jazz-t magának. Ha szereti a heavy metalt vagy a kemény rockot, akkor ott van a jazz rock, ami majdnem ugyanaz, csak...
Colosseumot szereted?
Nem.
De ismered?
Igen, de
az irány nem állt hozzá.
Nem mondom, hogy nem szeretem, mert az a jó a jazzbe, hogy aki jazz-t játszik, mondjuk a free jazzre nem biztos, hogy ez biztos igaz, de aki amúgy jazz játszik, annak azért extrém módon tudni kell játszani a hangszerén. És innentől kezdve tényleg csak ízlés kérdése az, hogy szeretjük vagy nem, de tisztelni mindenféleképpen tiszteljük. És akkor visszamegyünk, aki a szalszát szereti, az meg fogja találni azt a jazzt, amiben szalsza van, aki a bossanovát szereti, az azt megtalálja, aki az ilyen liftes jellegű, ilyen laza a háttérzenét szereti, az a smooth jazz megtalálja, tehát hogy minden van. Most a mi zenénk igazából még ezeknek is a keveréke, mert nem mondható ugye ilyen tradicionális jazz zenének, mert nem igazán az. Folknak nem mondható, klasszikussal vegyítettnek sem, mert mondjuk volt, aki ismeri a Jacques Lussiét, aki Bachokat dolgozott föl, hát ez egy nagyon finom valami. De most, ahogy te megmondtad...
Én egyébként ilyesmire számítottam. Hát... Mondjuk elvileg láttam egy Bartók előadásatokat a Miskolci Opera Fesztiválon.
Igen.
Az Bartók volt, nem Beethoven, ugye? Bartók volt. Akkor már képet kaptam, hogy itt van azért durulat, meg minden, de ez a fajta energia, ami a második lemeznél van, illetve igazából ez a harmadik, mert volt egy Kékszakálló Hercegvára.
Igen.
Itt azért egy kicsit valóban. Tehát
lehet, hogy mi is változunk, meg nem gondoltam én ezt így át. Egyszerűen betettem a... Még az szokott történni, hogy akkor Spotify, és akkor Bartók összes menjen. És kocsiba akárhol, és valahol azt érzem, hogy hopp, ez jó lesz, akkor felírom a címét. És úgy néz ki, hogy akkor bennem történhetett valami változás, mert ezek a hopp dolog ezeknél a brutál dolgoknál jött be, de mondjuk
egyre
az is...
Egyre keményebb.
De az is igaz, hogy van 3 kórusmű a lemezen, ami meg aztán pont az ellentéte, ilyen meditatív és nagyon elgondolkodható, úgyhogy azt gondolom, hogy tudat alatt bennem az is bennem volt, hogy úgy érzem, hogy mi most egy komoly válasz úton, válasz szakaszon vagy vonalon vagyunk a trióval. Ugye mondtam, hogy csak a Bartókkal vagy 15 országban jártunk, egyre többet utazunk külföldre, viszont egyáltalán nem mondható el, hogy bekerültünk volna mondjuk a nyugat-európai jazz vérkeringésébe, mert ez gyakorlatilag szerintem a Pege Aladárnak sikerült utoljára Magyarországról, ami azt jelenti ez a bekerülés a vérkeringésbe, hogy mondjuk Stuttgart külsőn kimondott, hogy magyar vagy és jazz, és azt fogja mondani egy ember, jó, Aladár Pege. Na, ez igen.
Rönda Puszk,
Puskás. Azaz. És nagyon-nagyon szeretnénk, ha legalább egy kicsit bekerülnénk a világ jazz vérkeringésébe, de hát ez borzalmasan nagy feladat, hiszen itt már a világsztárokkal, a világ legelejével, az UFO-kkal, az elképesztő, őrült, fantasztikus jazzzenészekkel kell nem versenyezni, nem megosztozni a színpadon, és ennek alapfeltétele az, hogy olyan anyagokat készíts, amivel bekopoghatsz egyáltalán, tehát a színvonalat emelni kell, és nem át, hogyha a dolog érdekes, változatos, tehát, hogy más, mint a többi, ki kell egy kicsit emelkedni, és bennem abszolút feladat volt. Tehát tudtam, hogy ennek a Bartók lemeznek jól kell sikerülni, vagy hogyha nem sikerül úgy, ahogy mi szeretnénk, akkor el kell gondolkozni a jövőn, mert az ember itt reménykedhet, hogy bejut, vagy följebb.
Ja, értem, tehát azért válaszult, hogy most akár indultok egy nemzetközi karrier felé.
Szeretnénk, igen.
Vagy pedig erről lemondtok?
Nem mondunk le, hanem reménytelenül harcolunk, érte, de nem fog
ennek
bekövetkezni.
Ennek a központja még mindig Amerika, nem?
Nem.
Nem?
És egyet,
mármint a nemzetközi jazz életnek.
Olyan értelemben igen, hogy ott onnan jönnek a megoldások, tisztelt a kivételnek, mert most nem feltétlenül, de igen, Amerika diktálja szerintem még mindig az, hogy mi történjen a jazzben, és a többiek mennek utána, mondom, van kivétel, néhány kivétel, mi az életnek vannak ilyen furcsa fricskái, hogy például egy filipinos srác tizenvalány évesen kapott Grammy-díjat, mindig elfelejtem a nevét, és most se jut eszembe, aki aztán, tehát semmi köze nincs Amerikához, de ő is nyilván ilyen zenéket hallgatott. Viszont abban az értelemben, hogy hol játszanak a jazzzenészek, és hol szeretnek jelen lenni, ez egyértelműen még mindig Nyugat-Európa, mert nagyon sok jazzklub van, nagyon sok fesztivál van, nagyon sok pénz van, és a kultúra egy értékes és érdekes dolog. Ahogy hallom az Egyesült Államokban, ha nem vagy a number one, nem vagy az első vonalban, azért ott, az ott nagyon-nagyon nem egyszerű lenni. Nem véletlen jönnek ők is, de gyakorlatilag már a 60-as évektől, vagy talán hamarabb is jöttek ide, itt a pénz, és imádták őket, mert Amerikából jöttek.
Most erre az jut eszembe, egy ismerősöm mondta, kim volt egy country, vagy nem blues fesztiválon Amerikában, és azt mondta, hogy a legjobb blues-t azt igazából nem a fekete csávók játszották, hanem három fehér kamionos fazon összeállt, és akkor elkezdett pengetni, és ott teljesen fesztivál ott hördült fel, és felidezett. Persze. Egyébként a Bartók ilyen szempontból jó választás, mert ugye Bartók az első számú, hogy az szerző, világsztár konkrétan, mindenki ismeri.
Ez nagyon fontos. Ez is benne van ebben a csomagban nyilván, tehát az utóbbi években viszonylag ritkán készítünk saját szerzeményes lemezt. Utoljára 2017-ben volt egy ilyen, amikor egy Lucky Dog címmel írtam egy lemezt, és oda hívtam vendégeket, tehát nem csak a trió volt, és a legutolsó meg egy hete készült el, ami újból saját szerzeményeket tartalmaz, de ez is megvan spékelve, mert Szőlősi...
Nem vagytok lassúk.
Szőlősi Mátyás barátom költő, író, és az ő verseire írtam ezt a lemezt. De nyilván egy saját szerzeményes albummal Magyarországról betörni Nyugat-Európába sokkal-sokkal nehezebb, mint hogyha oda van írva az a fantasztikus brand, már bocsánat, hogy ezt mondom, hogy Bartók.
Tehát ma minden márka, minden
igen,
brand, minden brandhez köthető. Csak egy ilyen kitérő kérdés, a Beethoven lemez anyagának a megírás az hogyan fogant meg benned?
Vissza kell egy kicsit menni 2010-ben, amikor is megszületett a Jazz Kívánság műsor projektnek az ötlete, ami azt jelentette, hogy eszembe jutott kis kényszer kapcsán, hogy szerettük volna, hogy sokkal jobb, többen járnak majd a koncertjeinkre, mint előtte, mert olyan 30-40 ember volt a budapesti koncertjeinken, és eszembe jutott ez, hogy miért ne játszhatnánk mi az emberek kedvenc dalait, hiszen a jazz, hogy az előbbi szóba került, alkalmas rá, hogy mindenféle stílusba egy kicsit megfürödjön. És aztán én arra gondoltam, hogy ez egy pár alkalommal véget fog érni ez a koncert sorozat, mert iszonyú nagy meló volt, megmondom őszintén, egyik koncertről a másikra az emberek online kérték a dalokat, és egy albumnyi művet fel kellett dolgozni, ami piszkos nagy meló, és megtanulni. Na és az a lényeg, hogy itt klasszikusokat is kértek, például Beethovent, Bachot, stb. Olyan érdekes fricskái vannak az életnek, vagy húzásai. Egyszer csak meghívást kaptunk a Beethoven Budán Fesztiválra. A meghívás meg úgy érkezett, hogy mint kiderült, a fesztivál szervezője éjjel otthon borozgatott, hallgatta a rádiót, és pont a mi örömmóda feldolgozásunk volt, és én mindig mondom, hogy de jó, hogy nem akkor kellett kimenni pisilni, tudod, mert akkor nem indulunk el ezen az úton, és ő felhívott, és mondta, hogy akkor viszont egy egész koncertet szeretne ebből a Beethovenből, és ennyi volt a történet, megszületett, nagyon bátrak voltunk, mert föl is vettük az első koncertet, soha többet ilyet nem fogunk csinálni, de jól sikerült ez a Beethoven lemezünk, és utána, ahogy az előbb említettem, már vártuk, hogy ez a Bartók jog kérdés ez tisztázódjon, és egyértelmű volt, hogy vele folytatjuk.
Arról tudsz mesélni valamit, hogy a Beethoven megközelítéseteket mi jellemzi? Tehát, hogyha mondjuk lehet, hogy mondjuk a Bartókban én ezt a vadságot nem alaptalanul leérzem, hogy a Beethovennél mi volt az alapmotívum, vagy az alapviszonyulás?
Ugyanez egy kicsit.
Én tudom, de...
Az a helyzet, hogy...
Hát nála is lehet.
Nála is lehet.
Nézd bele a szemébe, ugye? Hát minden portjában ízik a csávos.
De jó, hogy te mondtad ezt ki, Istenem. Tudod, de én egy kicsit így rossz, nem, nagyon rosszul vagyok ettől a dologtól, és nagyon ellene próbálok menni annak a folyamatnak, aminek az indítatása az csodálatos, az a tisztelet. Tehát amikor mondjuk bemegyünk a zeneakadémiára...
Kedvenc témámat pedzegetjük.
Na, tök jó. Bemegyünk a zeneakadémiára, vagy bemegyünk a tudományos akadémiára, most maradjunk a művészeknél. És így vigyázba állva kell mind tanulni őket, mind hallgatni őket, és csöndbe kell lenni, és fegyelmezetnek kell lenni. Na most, hogyha ezek a jelzők, ha keresni kéne olyat, ami abszolút biztos, hogy nem jellemző ezekre az általában őrült zsenikre, akik ellene mentek mindig mindenféle rendszernek, ha csak a Beethovenről beszélünk, de hát ott van Mozart, és még így sorolhatnánk Liszt, akiről ugye most már megtudtuk, hogy talán a kevésbé zenerajongik is olvasták azt a cikket, ahol leírták, hogy bizony, bugyikat dobáltak föl a színpadra Lisztnek. Bizony. Akkor hagyjuk már...
Első popsztárként.
Igen. Akkor hagyjuk már ezt a mű, bármilyen jó szándékból is jövő, de torzító tiszteletet. Tehát azt gondolom, hogy egy Beethoven művet úgy kell eljátszani, hogy benne legyen az a szenvedély, az a mély érzés, az az őrület, ami benne volt, vagy a Mozartnál legyen benne szintén az a zsenialitás, az a repkedés, az a könnyecs, és így tovább, és így tovább. És nekünk jazzzenészeknek az a szerencsénk, vagy nekünk a trióval, hogy megcsinálhatjuk. Most nekem mondhatják, hogy ott nem úgy volt leírva, én tudom.
Mondják?
Nem. Vagy ne, a szememben nem.
De ezt akartam kérdezni, hogy a viszonyulás hozzátok ilyen szempontból milyen? Tehát ahogy bántok az alapanyaggal, vannak rossz megjegyzések? Vagy,
a kék szakál volt az, a kék szakál volt az, ami ott átütöttünk valamit, de ott se az volt, ahogy így olvasom a Facebook nagyszerű kommenteket, nem az volt a probléma, hogy meghallgatták volna, és nem tetszett nekik, mert nem hallgatták meg, a klasszikus kollégákról beszélek, hanem itt a legfőbb probléma, amiben nem fogunk tudni megegyezni, hogy mondjuk az a klasszikus zenész, aki mondjuk egy klasszikus zenész dinasztiából származik, tehát már a dédpapája is klasszikus zenész volt, és így tovább a családban, ő egy abszolút nem természetes közegben nő föl, csodálatos közeg, de nem hiszem, hogy tudja, hogy egy teljesen átlag embernél mi zajlik otthon. Most ezek a fajta zenészek, emberek, bocsánat, hogy fajtázom őket, ők azt hangsúlyozták a Facebook kommentekben, hogy a Bartóknak nincs szüksége reklámra, mert Bartók egy olyan örök...
De
most erről mit gondolsz?
Te nem reklámot csinálsz.
Hát de hogy...
Nincs szükség, de igazából... Arra sincs szükség, hogy nem is tudom, a sokadik feldolgozás. Miért van szükség arra, hogy Schubert dalokat, mit tudom én, Dietrich Fischer diszka után újra fölvegyenek? Hát már ott a 50-60 darab létezik, miért van szükség?
Igen,
én szerintem ez nem szükség kérdése, hanem ha valaki, ez ilyen belső kifejezés, tehát a művészeti produktumnak a.
Igen, de én meg azt mondom, hogy viszont közönségre meg szükségünk van. Tehát az a helyzet, hogy én azt vallom, hogy én nagyon szeretném, hogyha mi fölmegyünk a színpadot, legyenek emberek, mert ugye nekik szeretnénk játszani. És az a helyzet, hogy aki, ezt is mindig elmondom, hogy a rendszerváltás után született, gondolj bele, elég sokan vannak már ilyenek, és otthon mondjuk nem volt klasszikus zenehallgatás, meg mondjuk az általános iskolában a heti egy énekórát se nagyon tartják, meg osztályfőnöki óra.
Ha megtartják, akkor még unalmas, és a kisgyerek unja.
TV-ben, rádióban, mivel tisztelt a kivételnek, de a kereskedelmi tévékben és rádiókban nem fogsz hallani Bartókot, meg jazz, csak valamikor éjjel, vagy nagyon ritkán. Tehát azok az emberek nem is találkoznak ezzel a dologgal. Tehát egyszerűen nincsen felület, ahol összefuthatnának, pedig honnan tudjuk, hogy nem lesznek Bartók rajongók, vagy klasszikus zene rajongók. Úgyhogy én azt vallom, hogy igenis minden eszközt fel kell használni ahhoz, hogy új fiatal vagy középkorú zenerajongókat, Bartók rajongókat, klasszikus zene rajongókat, jazz rajongókat szerezzünk. És ehhez, hogyha például mi megcsinálunk egy kékszakál feldolgozást, amiben csak annyi varia van, hogy könnyebb hallgatni, akkor, és mondjuk előadhatjuk a, nem tudom, egy nyári fesztivál szabadtéri színpadán, már direkt úgy csináltuk, hogy ne legyen díszlet, ne legyen bonyolultság, és ott mondjuk csak három embernek megtetszik ez a dolog, már nyertünk. És ez volt a vita tárgy, hogy ők azt mondták, hogy az úgy jó, ahogy van, és nem kell vele foglalkozni, és mit képzelünk, mi, hogy ezt kiejtjük a szánkon. Tehát megint az a fajta nagyon erős tisztelet munkát bennük, de ezen kívül azt kell mondjam, hogy nem kaptunk kritikát se a Beethovenért, se a Bartókért, olyat, amit hallottunk volna, de mondjuk nagyon vigyázok is rá, tehát nagyon komolyan tiszteletben tartjuk a például a témákat, amiket eljátszunk, meg a szellemiségét a dolognak. Tehát én nem szeretem azt, amikor mondjuk egy lassú Beethoven tételből egy gyors szalszát csinálnak, mert nagyon jó poén, de annak aztán igazán tényleg semmi köze szerintem az eredetihez.
Uh-huh. Ez a tisztelet kérdését boncolgassuk még egy kicsit. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy meggyőződésem, hogy ez a Kodály és Bartók országát is néha túltoljuk ebbe a tisztelet irányába, nem? Tehát, hogy a Lukács Miki volt itt pár hete, és vele is beszéltünk erről, ugye szintén jazzzenés és cimbalmos. Ő azt mondta, hogy a cimbalom mint hangszer is egyszerre áldás és átok. Igen, tehát ez a magyar, és ezért tök jó, meg nyomjuk, de nem tudunk kilépni abból, hogy ez egy múzeumi, vagy nem tudom, milyen hangszer legyen, pedig hát rengeteg lehetőség van benne, ugye lásd, hogy miket csinál például ő.
A
cimbiózisval, vagy a különböző formációival. Tehát ennek a hatalmas hagyománynak, ami nekünk van, egy picit, vagy ehhez a hagyományhoz kicsit lazábban kéne szerintem viszonyulni.
Én szerintem őszintében is.
Főleg a léleg, ez kéne egy nagy levegőt venni, és ezt, akkor abból születnek az eredmények
ezt
szerintem.
Ezt próbáltuk mi, és tényleg szerencsénk, vagy nem vagyunk klasszikus zenészek, nem vagyunk kénytelenek megfelelni dolgoknak, de hogyha most visszatérünk egy pillanatra Kodály és Bartók országához, én azt gondolom, hogy én nagyon szeretem az őszinte beszédet, tehát
itt az ideje.
Mi azért nagyon sokszor hivatkozunk arra, hogy itt micsoda hagyományok vannak, és micsoda metódusok az oktatásban, hivatkozunk a zeneakadémiára, hogy hivatkozunk ezekre a nagyokra, de hát könyörgöm, hol van már a Kodály módszer? Hát Japánban, meg külföldön, de ahogy hallom, én zenei általánosban nőttem föl Kodály módszerben, fantasztikus volt, de már alig van valahol az országban, ha jól tudom. Akkor, ha Bartókról beszélünk, akkor úgy gondolom, ha valamit tenni kéne azért, hogy mi őt tiszteljük, akkor az, hogy ezt a félelmet, meg ezt a sznopságot levegyük róla, és próbálnánk már meg úgy megmutatni az embereknek, hogy ők tényleg megszeressék azt, de ami szerintem jó hír, hogy egyre több olyan klasszikus zenei karmester van, akik zenekarokat vezetnek, úgy látom, akik felismerték ezt, amiről most itt beszélünk, és bátran áthágják azokat az írott vagy íratlan szabályokat, amit esetleg a idősebb kollégáik nem mernek, de akár idősebbet is tudok, ilyet most nem mondok neveket, mert teljesen mindegy, de hogy egyre többen felismerték ezt a világban, mondjuk a Leonard Bernstein már vagy 50 éve, és ez jó, és ez szerintem ebben nincsen semmi baj, csak az nagyon fontos, hogy én szerettem azt, amikor azt mi magyarok nem akarjuk magunkat nagyon picinek látni. Én szeretem. Tehát én szeretem azt, hogyha magabiztosak vagyunk, de azért szerintem az is nagyon fontos, hogyha ránézünk egy földgömbre, ami mondjuk így ilyen nem olyan nagy. Én sose felejtem el, hogy tizenvalány éves koromban kaptam ilyen világítós földgömböt gyerekkoromban, és nyilván az volt az első dolgom, hogy megkeressem Magyarországot, és egy kis nyomdahiba voltunk ott rajta, tehát picik vagyunk, és azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy azért elhelyezzük magunkat korrekt módon a világban. Fontosak vagyunk, nagy dolgokat alkottunk, de mások is.
Igen, mondtad ezt fiatal karmestereket és a hatásukat. Egyébként szerintem most elég sok minden változik így a klasszikus zene életben. Igen. Is. Tehát most már egy karmester sem teheti meg azt, amit mondjuk 10-20-30-40 vagy még régebben megtette. Tehát ez a maestro mítosz, igen, ez is alakulóban van.
A terror mítosz,
igen, tehát a Karajan, stb. Tehát, hogy akkor reszketve ülnek a zenészek. Nyilván vannak még most is ilyenek, de igen, ez már kezd kimenni a divatból. Az viszont kezd bejönni a divatba, hogy kicsit új lehetőségeket kutogatnak, tehát mit tört a fesztiválzenekar, mondjuk kitalált, hogy énekel, a zenészei énekelnek a színpadon.
Igen, igen.
És akkor másoknál is ott vannak ez a lehetőségek.
És csinálják is egyre több, és ez jó, de a világ változik, tehát én annyira bírom, hogy még nem érzem magam ennyinek, de most idén már 52 éves leszek, és én annyira szeretem látni, hogy jönnek újra a fiatalabb és fiatalabb generációk, akik így nemhogy nem akarnak tudomást venni arról, hogy az idősebbek hogy gondolkoznak, hanem nem is tudják, hogy gondolkoznak. Ez olyan, mint amikor te bemondod a kedvenc zenekarodat egy 20 évesnek, és nem is hallott róla. És ez szerintem jó, mert ők már teljesen más szempontból nézik a világot, és ha jó mondjuk az oktatás, akkor megtanulják úgy is, hogy mi az alap, mi az igazodási pont, de teljesen másképp fogják látni. És a világ kinyílt, hát úristen, emlékszem, hogy jazz tanszakon bejött egy amerikai kotta, pedig nem volt olyan, 92-be kezdtem. De hát...
Az akadémiát?
Igen, igen. Aha. De hát az, hogy elérjünk mi bármiféle külföldi oktatóanyag.
Ki volt akkor a tanszékvezető?
Gonda János volt még, Gonda professzúr, Isten nyugosztalja. Tehát az, hogy ami most, hogy gyakorlatilag a YouTube-ról megtanulsz zongorázni erős túlzással, de szinte ez olyan lehetőségeket ad a mostani fiatalok kezében, amik páratlanok, és kinyitja a világot. Ez egészen fantasztikus. Akár most ugye beszélhetünk a legdivatosabb magyar pop-előadóról, hát erre nem lett volna lehetőség 40 éve.
Számol vetett ki a szót, azt akartam kérdezni, hogy foglalkozol-e az Azaria jelenséggel, mint önnal, és egyetlen egy tágabb spektrumot át tudsz tekinteni, és mi a véleményed róla?
Én imádom.
Elsősorban róla.
Én imádom azt, hogy ez megtörtént. Tehát én belehallgattam a zenéjébe, de hogy a Bartók kapcsán ugye már beszéltünk, mi ilyen torzfülű beteg csávók vagyunk itt jazzzenészek, mert olyan dolgok tetszenek nekünk, ami normális embernek nem. és nyilván zeneileg nekem nem adott olyat, mint hogyha most meghallgatom a Jacob Colliert, aki a mai kor Mozartja, és olyan dolgok történnek zeneileg, hogy őrület, de hát nyilván az nem az átlag emberre szól, de azt imádom, hogy van egy srác, aki úgy láttam, hogy amennyire hallottam tőle interjúkat, hogy okos, hogy nyitott és szemtelen fiatal. Én emlékszem, ennyi idős koromban annyira béna voltam, hogy az borzasztó.
Én is.
És ez is, erről beszéltem az előbb, hogy a mai fiatal...
És nem is mertünk nyilatkozni, meg gondolkodni. Tehát egy kicsit bénák voltunk.
Ő megjön és így bele a világ arcába a véleményét, és ez tök jó. És az, hogy háromszor telerakni egy stadiont, azért az óriás, és most nem a számháború itt a lényeg, hogy most hány ember jön be, hanem azt gondolom, mindig hittem azt, tudom, hogy volt egy időszak, amikor Britney Spears volt a nagy sztár, és hogy állandóan, most nem akarom csúnyán beszélni, de hogy kritizálták, hogy mondjam úgy, és már rég rájöttem, hogy nem lehet sztárt csinálni csak úgy akárkiből. Tehát a világ összes pénzét belenyomhatod, de nincs benne valami, az a kimondhatatlan, ami a sztársághoz kell, nem fog sikerülni. Tehát azt gondolom, hogy az Azariáknál is az van, hogy ott nagyon sok dolog van, amin összejött, és a legjobb, hogy ezt nem lehet definiálni. Nem tudod megmondani, hogy miért működik, de például egy csomó barátomnak van már tini korú gyereke, és azt vettem észre, hogy az apukák mondanak, ugyanúgy imádják a zenéjét. És
én is.
Nézd meg.
Jöttem haza autóval valahonnan, valami termelfülőben voltam, és akkor fel kellett hangosítanom. Szerintem meghallgattam utána, nem tudom melyik van, ami YouTube-on vagy Spotify-on, és akkor még egyszer meghallgattam, és még hangosabbra vettem.
És beütött.
Én akár, tehát írtam egy cikket róla.
Nagyon
és én alapvetően nem a zenei stílusból indultam ki, mert szokták mondani, hogy tök jól keveri ezeket a igen. dolgokat, hanem magából, hogy úgy tűnik, hogy egy ilyen hitelesen érzelmes srác. Aztán lehet kamu, mert ugye...
Én nem hiszem.
Tehát én sem hiszem, de azt gondolom, hogy az, hogy teljesen hiteles vagy pedig annyira jól meg tudsz engem győzni, hogy hiteles vagy, az nem biztos, hogy egy átlag hallgató észreveszi. Tehát aki nagyon jó profi, aki nagyon jól csinálja ezt a dolgot, akkor lehet, hogy már össze tudja zavarni.
Nem értek egyet, képzeld el.
De ez nagyon ritka, nagyon ritka.
Mert azt vettem észre már nagyon rég, hogy bármennyire is szörnyű, mert most ugyanazokat mondom, már rájöttem, mint az elmúlt interjúimben, de mondjál kénytelen vagyok. Ezt most nem tudok. De az a helyzet, hogy most elfejtettem, mit akartam mondani.
Hát pedig azt hittem, hogy az Azaria az kizökkent, és akkor...
Nem
és akkor...
zökkent, de miről beszéltünk? Ne haragudj.
Azaria az őszinteség.
Őszinteség,
és hogy mennyire tudod elhitetni azt, hogy őszinte
igen,
vagy.
Tehát a közönség számtalanszor jön oda nyilván gratulálni a koncert után, meg lemez aláírás, stb. És szinte mindig azzal kezdik, hogy te figyelj, bocs, én nem értek a zenéhez, de... És akkor szoktam elmondani, hogy tök jó, mert nem kell hozzáérteni, ez nem az a mi dolgunk. Nekünk se túl jó, ha nagyon értünk hozzá, mert elveszítjük a lényeget. De summa summarum, szerintem a közönség borzalmasan érzékeny arra, a nonverbális kommunikációra, ami lejön a színpadról. Tehát kiszúrják, ha valami hamis, nem zenélek, hanem hogyha valami nem igaz.
Én kiszúrom azt, meg lehet, hogy te is, de aki nagyon profin adja elő,
hát popba talán könnyebb megcsinálni a látvány miatt. Ugye nálunk jazzben nem igazán, mert ott játszani kell tudni, tehát lehet akármilyen szép, vagy lehet akármilyen dumád, vagy reklámod, eljön a koncert pillanata, és 5 perc alatt kiderül, hogy a ciki van. A popba is kiderül szerintem, mert hát hány dögunalmas, hát ennek valószínűleg az is benne van, hogy megint bejöttek a sémák, 15 éve jön, hogy egy nagyon rövid vamp után jön egy kis dalamocska, majd valami általában vagy nagyon bugyut a rap szöveg, vagy baromi trágár. Ez csak azért tudom, mert szerettünk volna...
Valami van, úgy, mint a ti Bartók kezdenek.
Hát igen.
Én nem tudtam rátoktál a káromkodással.
Hát igen, de nekem ez nem hiányzik. Tehát képzeld, én emlékszem, hogy még kazetták voltak, és egy híres magyar előadó, tök mindegy kazettáját megvettem. Mondom, haladok a korral, hogy kicsit belehallgatok, hogy mi történik. Mentem pont, emlékszem, tanítani itt Kőbánya környékén, és utalag is elnézés, de eljött...
A zeni stúdióban?
Igen. Eljött a pont, hogy így félreálltam a kocsival, kivettem, kitéptem a kazettát a magnóból, és így emlékszem, hogy így a fiatok már nem tudják mi az, hogy kazetta, ilyen szalagot kellett, így kitéptem, így megsemmisítettem ezt az egészet, lehúztam az ablakon, és bocsánat, szemeteltem, de kivágtam a francba, és azt mondtam, hogy nem vagyok, ha ennek nincs értelme, tehát ennek a fajta céltalan és túltolt trágárságnak és primitívségnek, ami ott van, az nekem nem kell, és ez 20 éve volt, azóta sokat fejlődtek.
Igen, viszont ez sok mindent megmutat a te igazi vad énedből, és akkor nekem kell kérdezni, hogy ez az interpretáció hogy született meg.
Mert ilyeneket veszek.
Szóval az Azariának, az, hogy neked miért jön be az Azaria, akkor nem is tudom megmondani? Nem,
szerintem kéne többet hallgatnom, tehát sose felejtem el, amikor egy Madonna szám jött, nem emlékszem már melyik, nekem nagyon gyatrának és gyengének tűnt, de annyit tolták a rádiók, hogy óhatatlanul itt benzinkútnál, ott kocsiba, ott azt vettem észre, hogy amikor 16-ot szóra hallgattam, bekattant. Tehát azt gondolom, hogy lehet, hogy ugyanez a történet, mint egy operával, vagy mint a Bartók zenével, hogy meg kell hallgatnod többször, mint ahogy te is elmondtad, hogy egyszer, kétszer, háromszor, őszintén bevallom, nem álltam neki alaposabban, mert öllök, hogy élek, annyi olyan zenét kell hallgatni, ami munkához szükséges, de mondom, én nagyon-nagyon drukkolok neki, és az a jó, tudod, én mindig csodálkozom, mikor a Kelet-Európában vagy Magyarországon irigykednek másnak a sikerére. Én pont fordítva szoktam látni, mert ez, ha valaki megcsinál egy ilyet, akkor kiderül, hogy lehetséges. Tehát, hogy azt hittük, hogy ezt nem lehet, kizárt, hogy egy 20 éves gyerek háromszor megrakja, De lehetséges. De ha neki lehetséges, akkor másnak is lehetséges. És ebbe ez a szép, hogy így nyílik a világ, amikor először 10 alatt futották a 100 métert, utána mások is elkezdték 10 alatt futni, mert áttörték azt a blokkot, hogy ami itt van.
Hogy az jelenség lehet. Ez már zajlik, hogy sok fiatal zenekar tölti meg az arénát, vagy a sportcsarnokot egyébként, nem ilyen szinten, de hogy igen. Ez már létezik ide. És van egy ilyen felfrissülés talán.
Igen, meg most mindenki arénázni, akkor valahogy azt látom popvonalon, hogy...
Igen, igen. Egyébként a Britney Spears szerintem méltatlanul lett popstár, de mondjuk a Taylor Swift, ő már tud valamit.
De
ezt most nem
akartam mondani. De nem vagyok Britney Spears rajongó, csak azt gondolom, hogy valami kell legyen a csajba, hogy popstár lett.
Hát ez a kis tini, gondolom, ilyen jó, kinéző kicsit ez a de hidd el, hogy kislány attitűd, vagy kinézet, nem?
De szerintem még 30 ezer ugyanilyen van. És valahogy mégis ő. Én hiszek, oké, akkor menjünk egy kicsit mélyebbre. Én nagyon-nagyon hiszek azért a sorsokban. Tehát nem, egyáltalán nem hiszek a véletlenbe. Egyáltalán nem. És pont mesélted, hogy Lár András volt itt, illetve lesz itt nálad, és hozzám is a buddhizmus áll ilyen formán a legközelebb.
Hozzám is egyébként.
Mert nem tudom másképp megmagyarázni, nem tudok megmagyarázni másképp bizonyos jelenségeket. Én csak úgy tudom megérteni a mai világ működését, hogyha elfogadom, hogy több élet van. Mert akkor nagyon sok mindent meg tudok magyarázni, hogyha azt mondom, hogy egy, akkor nem. És az összes ilyenfajta jelenség meg sors igazságossá válik ebben az értelemben. Most egy nagyon szélsőséges példát mondok, most mi értelme van annak, amikor egy tényleg, Isten bocsássa meg, hogy ezt mondom, de érted, egy kétnapos csecsemő meghal. Ennek mi értelme van az ő szempontjából, ha nincs másik lehetősége? Én például, lehet, hogy banális ez a példa, de én úgy gondolom, hogy neki volt előtte is, és lesz utána is, és most ennek a dolognak meg kellett történni.
Hát nem... ha van egy átfogó értelem, ugye ez a kérdés.
Én ebben mélyen hiszek, hogy kell lenni, mert minden tele van vele, úgy érzem.
Hát végülis egyébként, amit ismerünk az univerzumból, az tulajdonképpen matematika alapján leírható, tehát ebből...
De nem tudsz életet csinálni.
Hát életet nem, de ezzel én azt akarom mondani, hogy a pártodat fogom olyan szempontból, hogy a törvényszerűség, tehát van valami értelem.
Igen. De tudod, én mindig abból a példával szoktam jönni, hú, de messzire megyünk.
Hát, én mondtam neked. Ez a, hát jó, de hát a zenétől jutottunk idáig, tehát nincs ilyen.
Figyelj, ülsz a kertben. Június van, megtörtént velem sokszor, és ott leültem napozni, és ott mentek a lábomnál a hangyák. És ugyanabban a térben vagyunk, ugye? Én látom őt, elméletileg ő is lát engem, de fogalma sincs, hogy minek a papucsára, meg mire mászott föl, mert teljesen más felfogási szinten van. Miközben elméletileg, és hogy gyakorlatilag is látja a papucsom, meg látja a nagy lábúja, amikor ott rámászik, de nem, hogy arról nem képes fogalmat alkotni, hogy mi vagyok én, vagy mi az, hogy ember, nem, hogy erről nem, hanem az arról, hogy társadalom, meg tudom.
A hangyatársadalom az ugye?
Az más, de ő abban ott tök jól el van. Na most, amikor itt tudod, idegenekről beszélünk, meg más civilizációkról, és mindent ilyen messze képzelünk térben, meg időben, lehet, hogy pontosan ugyanezt történik, itt van minden, de egyszerűen a mi értelmünk pontosan olyan kevés hozzá, mint a hangyáknak hozzánk.
Igen. Ez egy jó hasonlat. Jós volt, ezt megjegyzem majd. Egyébként a Lára, szoktam mondani, több interjúban is elmondta már, hogy az ember eredendően isteni. Tehát, hogyha már te is szóba hoztad az állatokat, sőt a hangyákat, mi a helyzet az állatokkal egyébként? Tehát akkor azok is eredendően isteniek, nem? Tehát a jelenlét, tehát akkor az élet megélése, az, amit egyébként a buddhizmus is hangsúlyoz, vagy megvilágosodási bármint, tehát az élet minden percének érzékelés, az a jelenlét, amikor...
Igen, de azért ebben nem mernék bele, mert én nem vagyok ennek szakértője, de ha azt nézzük, az alapvető különbséget nézzük, nekünk döntési lehetőségünk van a jelen tudásunk szerint, az állatok pedig leginkább az ösztönük szerint egy előre meghatározott program ként viselkednek tökéletesen. Tehát nekik az a szerencséjük, hogy ugye egy kutya nem tud nem kutyaként viselkedni, és nem fog azon gondolkozni, hogy jól ugatott-e.
Igen, de ahogy én elnézek a kutyámon, akkor azt mondom, hogy na, ő aztán semmi nem csinál, csak tökéletesen jelen van. Igen. Minden pillanatban.
Igen, viszont neki nincs is más lehetőség, mi meg választhatunk, és azon el is szúrjuk. Igen. Általában. Aha. Érted? Tehát a szabadok vagyunk. Aha. döntésjogunk van, és onnantól kezdve mindenki szabad akar lenni, de ez a felelősségét azt nem akarja elvinni ennek a dolgok, mert szabad vagy, akkor jobbra mész, vagy balra mész, de ha balra mentél, és tudtad pedig, hogy nem kéne balra menni, mert ott rossz lesz, de azért valami ott csábított, akármi, ennek következményei lesznek, azok viszont rád fognak hatni, és ezért csak és csak te vagy a felelős.
Na, ezt az átkötést figyeld meg. Tehát ez a, amikor játszatok mondjuk a trióval a színpadon, akkor van úgy, hogy nálatok is teljes az átélés és a katarzis, és ti is átélitek azt, amit szeretnétek, hogy a közönség átéljen, vagy igazából nektek erre nincs lehetőségetek, arra kell figyelni, hogy jól játszátok el a
nem.
Vagy és ez hogy van? Hogy van?
Jaj, nem, és baromi jó volt az átkötés, azt kell mondjam, mert azt is gyakran szoktam nyilatkozni, hogy nekünk jazzzenészeknek nagy szerencsénk van azzal, hogyha nem jól csináljuk a dolgunkat abban az értelemben, hogy most nem csak buddhista értelemben, mondjuk vegyük az egót, ami egy elég divatos dolog, már sokan hallottak és olvastak róla, hogyha az ego abnormálisan működik, akkor ez rengeteg gondot tud okozni az embernek. Ez önzés, félelem, megfelelni vágyás, stb. Na most erre céloztam az előbb, tehát a jazzzene akkor működik, főleg egy zenekarban legjobban, hogyha, ahogy az előbb mondtad, mint a buddhizmusban vagy az életben, merjük magunkat átadni annak a pillanatnak, ahol éppen vagyunk. A jazzről tudni kell, hogy nagyon kevés konkrétum van benne. Tehát valamennyi, ugye, ami kell, ami összefogja ezt az egészet, de az éppen arra jó, hogy megmaradjunk a keretek között, de bármi más csinálhatunk, tehát lehetőségünk van totálisan más csinálni. Nekem hétfőn van egy koncertem a trióval, és annak a Bartók darabnak a improvizációját én elkezdhetem iszonyatosan halkan, pianissimo, alig érek hozzá a zongorához, az is működik. Másnap meg ahhoz van kedvem, hogy odaverjek egy olyat, hogy leszakadjon a ház. Megtehetem. Na most ez nem agyból történik jó esetben, hanem úgy átadjuk magunkat, a nem tudom minek, itt már nem fogom tudni definiálni, elkezdjük a művet, elkezdjük játszani, és várom az ötletet, hogy mi történjen. Egyszerűen az ember vagy látja, vagy hallja belülről, és annál jobb a végtermék, minél jobban el tudom magam engedni, minél jobban az egómat hátra tudom tenni, olyan értelemben, hogy például nem foglalkozom azzal, hogy kiül a közönségbe, és nem akarok neki megfelelni, vagy nem foglalkozom azzal, hogy 8 kamera vesz, és nagyon fontos, hogy ez most jó legyen, vagy nem foglalkozom az avval semmiféleképpen, de pedig sajnos nagyon sokszor előfordul, hogy én jobban játszak, mint a társaim, hogy én legyőzzem őket, mert ez is ego, és bizony ilyen is előfordul sokszor a színpadokon.
Mekkora egódon neked nagy?
Bizonyos értelemben biztos, tehát öntudatom van inkább, de ilyen hogy lenyomja, megpróbálják lenyomni valakit, vagy ilyesmi, ez nem, és nem is működik. Tehát remélem érthető voltam. A jazzzene akkor jó, hogyha nem egózunk, és megpróbáljuk a lehető legjobban rábízni magunkat a pillanatra, és hagyni, hogy történjenek a dolgok. Amúgy szerintem az élet is. Tehát azért mondtam, hogy mi szerencsések vagyunk, mert ha elrontjuk ezt, az a koncert nem lesz annyira jó. De holnap a koncerten megint lesz lehetőségünk kipróbálni, és megint, és igazából azért jó idősödni, mert egyre több alkalmunk van ezt gyakorolni, és nem azt gyakoroljuk a koncerten, hogy ez a futam pontosan kijöjjön, nyilván az is fontos, de ez az együttes jelenlét, meg a hatás, amit a közönségre gyakorlunk, ezt gyakoroljuk, és ha ez jól működik, abban a pillanatban jön velünk a közönség érzi, és egy ilyen nagy közös szertartássá válik a koncert.
Mondtuk, hogy ti vagytok Magyarországon most az egyik legnépszerűbb jazz formáció?
Szerintem
ezt
igen.
Mondhatjuk, ez most nem most, ja, jazz szakmáról.
Szerintem ez igaz, mert a népszerűségünkben igen, a minden más jelző az már fals, mert ugye nem mérhető dolgok ez, hogy legjobb.
Ez nyilván kell egy jelenlét a médiában. Persze. Ezzel foglalkozol?
Nagyon.
A social media, stb. Nyilván ez megkerülhetetlen. Ez hogy állsz ez a kérdés?
Én úgy, hogy volt egy olyan nagy szerencsém, hogy talán 20 évvel ezelőtt kitaláltam, hogy jó lenne egy weboldalt csinálni, és összehozott az élet egy egy olyan számítógépes és marketing szakemberrel, aki közben spirituális oldalon is nagyon nyitott volt, és ez tök jó, mert én nagyon nem szeretem, hogyha valaki nagyon spiri, és minden zöld, és ködös, és lila, de közben fogalma sincs az élet gyakorlati dolgairól, és azt se szeretem, amikor valaki csak gyakorlati, és minden tagad, ami nem kézzel foghat. Ő nagyon jó keveréke volt ennek, és nagyon sok dolgot elmagyarázott ebben a témakörben, hogy mit érdemes csinálni, és miért. Hiszen például ilyenekre gondolok, hogy én furcsáltam, hogy akkor még nem sok díjam volt, de hogy ezt ne írjuk már ki, mert szerény vagyok, mert tényleg nem tartom nagy dolognak, tartom a díjaznak, de nem az a lényeg. És akkor szépen elmagyarázta egy egyszerű példával, hogy ez miért fontos, sőt, még a Bibliából is idézett hozzá. Nagyon érdekes volt, és megértettem. És akkor átkattant nálam valami, és azt hiszem a legnagyobb különbség a közöttünk, meg a nem így gondolkozó zenészek között ez a fajta lélektani határ átlépése, vagy nem átlépése, hogy én bátran állítom azt, hogy mindig ebben szoktam példálozni, hogy egy jazzzenekar nem sokban különbözik egy joghurttól. Tehát bemész a boltba, és van 18 féle joghurt a pulton. Melyiket vegyem meg? Szerintem nagyjából biztos, mondjuk a nagyon olcsó az lehet, hogy nem lesz olyan finom, de egy csomó kajateszten kiderül, hogy egyáltalán nem biztos, hogy van összefüggés az ár és a minőség között, de mondjuk nagy különbség nincsen. Nyilván azt fogod levenni a polcról, amelyiket egyrészt, ha próbáltad, tehát hogyha eljönnek a koncertünkre, hiába bármilyen marketing, ezt már az előbb mondtam, ha nem játszunk úgy, hogy az nekik nagyon tetszik, nem fognak eljönni többet, ez kér. De aki még nem volt a koncerteden, hát annak hallani kellett róla többet, mint a többi joghurtról, és egész egyszerűen ez ilyen baromi egyszerűen működik. És amikor ennek az a nagy nehézsége, hogy ez nagyon sok munkával jár, meg idővel. És amikor nekem egy kollégám azt mondja, hogy de ez nem az én dolgom, és ezt én nem fogom megcsinálni, akkor azt mondom, hogy igazad van, ez abszolút nem a te dolgod. Tehát nem nekünk kéne ezt csinálni, de szerintem el kell jutni olyan magasra. Tehát legyünk világsztárok, és akkor majd biztos, hogy lesz, aki megcsinálja helyettünk, de addig hát sajnos nekünk kell megcsinálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez leginkább lustaság, amikor ezt valaki nem csinálja meg. És gondolj bele, nagyjából egykorúak vagyunk, mikor mi tinik voltunk, mi kellett ahhoz, hogy mondjuk elérjünk 10 000 embert? Hát ahhoz szórólapozni kellett, töménytelen pénzért nyomdába kinyomtatni, stb. Ma a Facebookon, vagy akárhol nyomok egy gombot, és mondjuk elköltök 5 000 forintot, és elértem több ezer embert. Ezzel a fényképezőgéppel, ami itt van a mindenkinek a kezébe, csinálok magamról egy 4K-s szuper videót vagy fotót, amit felteszek. Még a saját zenédet is meg tudod otthon csinálni, majdnem mindjárt. Tehát elképesztő lehetőségek vannak a kezünkben. Ha ezek után nekem azt mondja valaki, hogy ez neki nem dolga, és majd csinálja helyette, akkor én azt mondom, hogy oké, ez is egy döntés kérdése, de utána ne legyen ebből konfliktus, hogy te miért, neked miért van évi 100 koncerted, nekem meg miért van 5. Ez ilyen baromi egyszerű. Felvesszük a kesztyűt, és elindulunk ezen az úton, vagy nem? Hát, hogyha bármelyik közösségi felületre fölmész, a legnagyobb világsztárok posztolnak 3-4-et, és ő veszi föl, látom, ott van a kezébe. Nem esik le a gyűrű az ujjáról. Ez a fontos különbség is. Főleg Magyarországról, hát picikék vagyunk, mindent be kell dobnunk, hogy ismerjenek minket. Szóval én így látom ezt.
Igen, de neki is egy ilyen embert, aki azt mondja, hogy hát én művész vagyok, és hogy ez nem egy összeegyeztethető a művész kategóriával.
Neki. De hát mondjuk most az előbb mondtam Jacob Collier-t, most láttam, mielőtt elindultam egy kis videót róla, kis szobájába, elindította, odaugrott a zongorához, játszott egy olyat, amire megint fog kapni 4 Grammy-díjat, és beköszönt, és kikapcsolta a kamerát. Akkor ő nem művész, ha ebbe az értelemben hát nézzük.
Én csak idéztem.
Igazad van, persze, nem
nekem. Nem tudom, a stílusotok az népszerű, mint a magyarországi átlag jazz, vagy az a fajta jazz, amit ezen a ugyan szertágazó, de mégiscsak kicsi piacon látni lehet?
Szerintem kettő különbség van itt, vagy kettő erősségünk
mondhatják
van.
Mondhatják azt, hogy a Sárik az nagyon ilyen népszerű dolgot csinál, vagy mondhatják ezt?
Hát, hogyha a Bartók...
bármilyen anyagról beszélünk.
Van olyan, tehát az egyik dolog, amiben mi szerintem különösek, vagy különlegesek vagyunk, vagy mások vagyunk, hogy nagyon sok lábon állunk. Én mikor a triót megalapítottam, nekem az volt a célom, hogy legyen egy pici banda, azaz mi hárman, annál kevesebben nem lehet lenni, mert az már nem zenekar, és majd mi nem tudom kimondani, szóval együttműködünk majd.
Mondtam, hogy én megpróbálnám helyetted, de én még rosszabb volt teljesíteni.
Szóval koprodukcióban lennénk művészekkel, és ez is történik, ami azt jelenti, hogy a triónak most úgy nagyjából 7 vagy 8 olyan műsora van, ami állandóan fut, tehát tud menni. Játszunk magunkba Beethoven, Bartokot, saját számot, így meg úgy. Játszunk a Berki Tomival, a Szőkenikivel, a Falusi Mariannal, Illényi Katicával. Na és ez a lényege, hogy nagyon, nagyon széles a spektrum. Szerencsére mind a Gál Fiati, mind a Fonai Tibi a zenekarom tagjai nagyon, nagyon nyitottak zeneileg, ami nagyon fontos, mert az őszintességről beszéltünk az előbb, hogy úgy is látszana, ha mi olyat játszanánk, amit nem szeretnénk.
Megint úgy lett, működik a kémia is nagyon köztetek.
Igen. És a Mariannal a Jazz Kívánság, már előbb említett Jazz Kívánság műsor, magyarul projektet csináljuk, ahol magyar slágereket játszunk jazzbe. Ebbe van tankcsapda, Edda, Ergo, minden. És ami jó, hogy...
Ezek jók, hogyha jól nyúlnak hozzá, lehet az átolgozások Bartók esetében is.
Igen. És az a jó, hogy a Marian személy által is, és a slágerek által is, több ezres nagy színpadokon játszhatunk. Például emlékszem, sose felejtem, mert 2 éve Balaton-Boglári strand mellett egy placon játszottunk, ahol teljesen egyértelműen civil emberek voltak, akik ott közben lángost tettek, meg nem tudom, mit szoktak még a strandon enni, a gyerekeikkel kézenfogva, és észre se vették, hogy kőkemény jazz szólókat hallgatnak, csak a dal elején elhangzik a sláger, meg a közepén, meg a végén. Tehát ezt nem tehetnénk meg, ha kivennénk ebből a slágert, az a sok ember azonnal elmenekülne onnan. Ez az egyik oldalunk, a másik spektrum, másik szélén meg ott van a Bartók, vagy a Kékszakál. És közötte is van még rengeteg nagyszerű előadók, az előbb említett Berki Tomi, Szőke Niki, Illényi Katica, stb. És ezáltal nagyon-nagyon sok embert érünk el. Szerintem ez az egyik dolog, ami megkülönböztet minket a többiektől, a másik pedig, hogy azt gondolom az energiaszint, meg az a kémia, amit mondtál. Tehát, hogy lehet, hogy inkább rock and roll arcok vagyunk, és nem jazz. Tehát
simán lehet. És egy trióban lehetne játszani, hogy rockabilit is.
Igen, de ha az energiát értem, tehát én ha valamit kérdezik, hogy milyen zenék nem szeretek, vagy mit nem, milyen alkotásokat, én az ilyen egy színű, egy síkú dolgokat, én nem bírom elviselni. Én azt szeretem, ha dinamikus, színes, legyen az egyik pillanatban nagyon hangos, a következő pillanatban nagyon halk, sírjon most, zokogjon, a következőben nevessen, kacagjon. Én ezt szeretem, ha ilyen, és a Tibi Attila is ilyen, azt gondolom, és azért hát 10-valány éve nyomjuk együtt, nagyon jól működünk együtt, szeretjük egymást, és ezt a közönség érzi. Plusz nagyon sokat beszélünk a közönséggel, viccelünk, kommunikálunk. Én felfogtam azt, hogy egy olyan műfajt játszom, amit az emberek 95%-a nem szeret, nem ismer. Tehát, ha oda jön valaki, akkor feltételezem, hogy nem biztos, hogy nagy jazz rajongó, csak arra járt pont a Marian, vagy a slágerek, vagy a Bartók, vagy bármi miatt. Tehát nagyon sokat szoktam beszélni, viccelni, olajozni ezt a helyzetet.
Megvan, igen.
Hát tudod, ott jól voltál Miskolcon.
Jól fogadja a közönség szerintem, és abszolút tudja fokozni a hatást.
Tehát amikor azt mondtad, hogy mi vagyunk az egyik legnépszerűbb zenekar, akkor szerintem Magyarországon, akkor szerintem igen, és ezért igen.
Egyébként ez egy pofon egyszerű esetből indultam ki. Tök jól láthatók vagytok a social médiában, és amikor ott a Facebook, stb. Nyomom a pörgetek, akkor látom azt, hogy az, hogy sáj, tehát hogy ez abszolút. Tehát, hogy ez abszolút ott van.
Meg aztán ez görgeti magát, tehát én hiszek a pozitív, meg a negatív spirálban. Nagyon sokat foglalkoztam ezekkel a dolgokkal. Én inkább a negatívból jövök. Én nem ilyen fajta ember voltam, és meg kellett magam változtatni a belsőmet.
Negatív dolgokból jöttél?
Igen, abszolút depiből, kisebb rendőrségi komplexusból, magányból, szomorúságból, nem volt tragédia, tehát nem úgy képzeljék, most normális helyen nőttem föl, de ilyen voltam, és felismertem ezt.
És ez mire vezethető vissza? Mondjuk nem mély család.
Szerintem család, ezek családi dolgok. Sokszor kívülről egyáltalán nem biztos, hogy látszik, főleg egy kisvárosban tudod, hogy mi a helyzet otthon, mert egy kisvárosban mindenki baromira viselkedik, és nagyon vigyáz arra, hogy kívülről minden szépnek lássék. Aztán évtizedek után, amikor különböző osztálytalálkozókon beszélgetünk a volt osztálytársakkal, így nem hiszed el, hogy milyen történeteket hallasz, hogy jaj, a Zsuzsi néni, a Kati néni, a Feri bácsi tényleg verte a Kati nénit, meg a... Most nálunk nem volt ilyen, csak így mondom ezt a példát, de a spirált akartam mondani, hogy rég felismertem azt, hogy mennyire nagyon-nagyon fontos a gondolkodás, hogy optimista vagyok, pesszimista vagyok, most közhelyeket fogok mondani, mert
nem,
azok...
Én is tapasztalom, de ezek fontos dolgok. Ez még semmilyen családízésem kell, elég, hogyha ez a klasszikus magyar gondolkodás, mi egy picit mindig negatívabbak vagyunk, nem? Tehát nem hisszük el, hogy tudunk amit csinálni, de bocsánat, nem akartam megolvasztani.
Abszolút jól indítottad, mert akkor ezen folytatom, és ez mint egy ilyen forgó spirál, ha ezt a példát hozzunk, mint te, ez így elkezd lefele vinni az élet, mindig visszaigazolja, amit te gondolsz az életről. Ez egy akkora törvény, hogyha erre valaki nem jön rá, ha jót remélsz, akkor nagyon sokszor jót fogsz kapni. Ha rosszat remélsz, rosszat fogsz kapni. Ezt levetíthetjük arra, hogyha te rosszat remélsz, már úgy mész az utcára, hogy morcos vagy, odamész a pénztáros nőhöz, ő is morcos, te is az vagy, biztos, hogy kapsz, még morcosabb leszel, és mész tovább, bla bla bla. Ez most egy durva leegyszerűsítése, de ez sokkal inkább működik magasabb szinteken is. Ha a pozitív spirálra felkerülsz, akkor meg mész föl, jó dolgok kezdenek veled történni, mert nem azt jelenti, hogy nem történnek rossz dolgok, vagy nincsenek nehézségek, de tök másképp fogod kezelni ezt az egészet. Igen. És esetünkben tényleg az van, hogy mi szeretjük ezt csinálni, elkezdtünk népszerűek lenni, mi is szeretjük a közönségünket, ő is szeret minket, ezáltal egyre több koncertünk van, hiszen azt a koncertszervező nyilván azt fogja hívni, aki teltházat csinál, és a jó a hangulat. Ha többet játszunk, többet fognak látni a médiában. Többet játnak a médiában, még többet hívnak. Akkor már külföldön is így működik, vagy fordítva. És nekem a legnagyobb tragédia sokszor azt látni, és tényleg fáj ez a dolog, amikor hihetetlen tehetségű emberek nem tudnak egyről a kettőre lépni, mert nem ismerték föl ezt a rendszert a világban.
És akkor meg ugye bejött a szenvedélybetegség,
az már húz, és amit bemondtam, hogy bejönnek egyre rosszabb és rosszabb dolgok, és tragédiát a mi szakmánk, csak nem szakmánkban, a mi területünkön. Egészen extrém módon sok tehetség van Magyarországon. Tehát ha csak a jazz zongoristákat nézzük, az ami egészen, de tényleg félelmetes, hogy mitől, csak Budapesten, akik itt élnek, félelmetes, hogy milyen színvonal van, és ahhoz képest meg kiről tudsz, szinte senkiről nem lehet tudni, nemzetközi karriert szinte senkinek nem sikerült befutni, és ez tragédia, és annak a legrosszabb szerintem, aki ebben van, hiszen zenész, van füle, hallja, hogy mennyire jobban játszom, mint azok a többiek, és nem érti, hogy miért nem sikerül egyről a kettőre jutni. Mikor tanár voltam, vagy ha van lehetőségem, tanácsot adni fiataloknak, vagy kollégáknak, vagy bárki, mindig valahogy megpróbálok ebbe segíteni, hogy kiemelni valakit egy ilyen dologból, mert szörnyű, amikor egy tehetség elveszik, az borzasztó.
Látsz ilyen fiatal kollégát, aki ezt a fajta gondolkodást már magáévá teszi, és így foglalkozik ezzel. És az, hogy befusson, a karrierét így építi, egyáltalán a dolgokhoz így áll. Ez annyira elterjedt, mondjuk a legfiatal generációnál. Olá Krisztián, stb.
Pont a Krisztiánt akartam mondani. Pont. Tehát ha valakit meg kellene említeni, akiket ismerek, nyilván nem ismerek mindenkit, ez teljesen egyértelmű, de abból a generációkból a Krisztián az egy mintapélda erre, hogy ezt lehet és kell csinálni, és nyilván annyival fiatalabb, hogy neki ez már sokkal inkább zsigerből jön, és sokkal hamarabb jött az életébe. Hát 20 évvel, mióta van Facebook, nem is olyan régóta, vagy mióta használjuk.
És már el sem tudjuk képzelni a világon, hogy volt olyan világ, amikor nem volt Facebook. Igen. Még nincs internet.
Igazság szerint én ebbe a tanárok felelősséget látom nagyon erősen. Tehát szerintem minden iskolában, de főleg a művészeti iskolákban baromi gyorsan és sürgősen alkalmazni kéne olyan embereket, akik ehhez értenek, és és segítenének a fiataloknak felismerni ezeknek a dolgoknak a fontosságát, és megértetni velük, hogy ez nem egy nyűg, hanem legalább ugyanolyan fontos, vagy hát nyilván nem olyan fontos, mint a gyakorlás, de az egy alap dolog, hogy az ember gyakorolt. Ez az alap, ez a bázis, innen indulunk, de hogy aztán ezek a dolgok működjenek, ezeket el kell végezni, és hát ha valakinek ez a feladata, az a tanár.
Igen, és hát ugye ez szükséges ehhez az is, hogy ne feltétlenül csak Bartók Béla és Korály Zoltán szigorú szemei vigyázzanak ránk, hát, hanem igen. Kell egy kis lazaság, ez ugye.
Igen.
És a körbezárult, úgyhogy ez, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem és beszélgettünk.
Nem voltunk nagyon komolyak?
Gondolod?
Nem tudom.
Pászor nevettünk, stb.
Igazad van.
Nem, szerintem nem voltunk komolyak. Hát figyelj, hogy a komoly dolgokról beszélsz, hogy érdekes dolgokról beszélsz, és boncolgatsz bizonyos mélységeket.
Kénytelen vagy.
Szerintem nem. De hát majd jössz máskor, és akkor röhögünk. Megiszunk egy viszkitelőt, és akkor toljuk, jó?
Jó.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
A hallgatóktól is búcsúzunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. A teljes Vágatlan podcastért és egyéb érdekességért látogassatok el az Enyhekatarzis YouTube csatornájára és a www.enyhekatarzis.hu weboldalra. Köszönöm, sziasztok!
Ez komoly volt! Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhekatarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.